Negyedik fejezet, melyben fölvonulnak Sárszeg nevezetesebb alakjai a magyar király éttermében, köztük Környei Bálint is. Szombaton a tanyák népe a város felé özönlött, mert ezen a napon volt a heti vásár. Még sötét hajnalban érkeztek az asszonyok. Zötyögtek a kövezetlen utakon kocsijukkal, a szemét valóságos uszáját húzva maguk után. Először megitatták rívó csecsemőjüket, kik karalábé és kötegek között mozogtak valahol a kasban. Kikotorták a csizma szárból a teljes üveget, melyek szopókáján már rajban feketültek a legyek. Éhes magzatjaik szájába nyomták, azok még mohón kortyingatták a meleg, megsavanyodott tejet. Később besétáltak a kékbeli parasztok is. Odaálltak a Széchenyi térre, a szakálszállítóra, s kurta pifával agyarukon kaszinóztak. Marha vészről, meg adóról beszélgettek. Mellettük a kisiparosok külön csoportban azon panaszkodtak, hogy nincs pénz, sehonnan sem lehet szerezni. Az urak csak a biztosat szeretik, a takarékba rakják, az agrárbankba, ötös kamatra. Zsibongott a piac, a ragadó hőségben, minden színben, minden lármával. Kofák zsákjában vörösen tiltott a paprika, mint a szemben lévő festékes bolt ajtajában a cinóber festék. Káposzták teregették ki világos zöld selyemfodraikat, szőlők fürtje lilult, tök fehéredett, túlire dínyék sárgultak, lőrinc nap után, kolerás émeitő szaggal, s távolabb a Petőfi utca felé, a mészárosok során fél disznók lógtak vaskampókról a nyers hús barbár pompájával, és tornainkben bajnok mellő, szék álló legények csontokat törtek bárdal. A láb, hol a gerencsinek tanyáztak, a Bolyai utca felé, az edény piac csörömpölt. Baromfiak csipegtek, cselédek nyelveltek, úriasznők sopánkodtak a drágaság miatt, föléjük pedig szürke ezüst fátyolt vont a por. Sárszeg gyilkos pora, mely megtizedelte az itteni gyermekeket és a felnőtteket korai halállal sújtotta. Ijas Miklós, a sárszegi közlöny, alig 24 éves segédszerkesztője a Széchenyi Kávéház egyik tükör ablaka mögül szemlélte ezt a képet. Dupla gallért viselt, divatos angolruhát, vékony, lila nyakkendőt. Fél tízkor ébredt, tüstént átjött ide, hogy elolvasta a pesti lapokat, s noha még nem reggelizett, rumos feketét rendelt, egymás után gyújtott cigarettáira. Szája vonaglott az undortól. Minden nap ezt látta. A tükörablakon túl, mint egy akváriumban úsztak előtte a sárszegi élet egyéb nevezetessége is. Először Galló ügyész ment a törvényszékre, barna aktatáskával kezében, hajadon főtt, ráncolva magas homlokát, s nyájas arckifejezésével szigorú vádbeszédén gondolkozott, melyet egy sváb rablógyilkos ellen fog tartani. Városi urak haladtak lassan, elefántcsont fogantyú sétabottal. Pribocai már kiállt a Mária gyógytárba, és tolkésével szokott napi köröm tisztogatását végezte. Füzes Feri az úri kaszinó felé sietett. Füzes Ferinek a kaszinó társalgójában találkozni kellett az ellenfél segédeivel, hogy jegyzőkönyvet vegyenek föl, és a hetek óta húzódó kényes ügyet a párbaj kódex szabályai szerint jobbra vagy balra eldöntsék. Provokálás, megverekedés, becsületbíróság, nehéz lovassági kard, bandázs, öt lépés avansz, végkimerülés viharzott koponyájában. Hegyes órú lakcipője csikorgott az aszfalton. Ő volt az összes lyukas becsületek sárszegi kifoltozója, igazi gavallér, igazi gentleman, igazi úrifiú. Ott kolony szagot árasztott, mosolyogva ugrándozott, mert szájára sohasem tűnt el az az édes, semmit sem jelentő idétlen mosoly, mert úgy viselt, mint nyáron divatos szalmakalapját, télen kamásliát. Megyei kocsik repültek, hajduk ültek a bakon, kék-fehér zsinoros díszruhában, s kalpagjuk szalagja libegett. Aztán föltűnt a Széchenyi utca járdáján egy hatalmas termetű, sárga bajuszos úr is, Környei Bálint. Környei Bálint, foglalkozására nézve, tűzoltó főparancsnok volt, de tulajdonképp a sárszegi társadalom hatalmas faktora, mindenkinek barátja, ismerőse, ki mindig mindenütt jelen volt. Híres ivó, a Párducok című asztaltárság elnöke, híres sportember, ki ketté töri az ezüst forintost, a diákversenye díjat tűz ki, azon kívül híres szervező, ki a Tarligeti tavon minden nyáron velencei éjt rendez rakétákkal, kivilágítással. Még most is ott rongyolódtak a falon azok a kis plakátok, melyek a júliusi velencei éjt jelentették be a nagyérdemű közönségnek. Botját fölemelve köszöntött a szerkesztőt. Íjas hanyagul viszonozta ezt, mert itt csak azt tudták róla, hogy szerkesztő, de nem tudták, hogy micsoda költő. 11 óra után a Petőfi utcában még minden csöndes volt. Veres úr ezt észre is vette egészségtelen sötétes műhelyéből. Vajkaiék azelőtt minden áldott nap már 7-kor fölkeltek. Pacsirta kinyitotta az ablakokat, és szellőztetett, takarított. Most kissé elaludtak az öregek, még mindig égett az éjjeli mécs az üvegharangos ütőóra mellett. Csak akkor nyitották föl szemüket, mikor a 11:30 is elverte. Meglepődtek, hogy egyedül vannak. Pár pillanatig hallgatóztak, de a szomszédos leány szobából semmi nez sem hallatszott. Szívüket megcsikarta tegnapi kínzó szorongás, s újra át kellett élniük, amit már átéltek. Ezzel együtt azonban más is jelentkezett, ami nem kevésbé volt kínos. Gyomruk korogni kezdett, hatalmasan, követelve maga jogát, elnémítva minden más panaszszót. Fektükben, mi kitömte az álom levegő étkeivel, színes fátlaival. Mikor azonban felöltözködtek, érezték, hogy üres, s tenyerüket fájdalmasan rászorították. Nagyon éhes vagyok, mondta apa. Én is, mondta anya. És mosolyogtak ezen a gyarlóságon. De nem csoda, hogy megéheztek. Tegnap elfelejtettek vacsorázni. Aztán az ebédet is csak Hübele Balázs nyelték le. Már pedig az ilyen étel sohasem táplál. Hamar a teját? Igen, a teja. Anya kiment a konyhába teját főzni. Vajkaiék nem tartottak cserédet. Mióta 6 évvel ezelőtt elment Őrzse, Pacsirta dajkája, egy megyei hajdu leánya, 20 éves korától fogva náluk szolgált, fölvettek egy-egy leányt, de azok csak pár hétig maradtak. Pacsirta szigorú volt hozzájuk, csukott mindent, főképp a cukrot. Sokat követelt tőlük, és mind idő előtt megszöktek. Új cselédet nem akartak házukba venni, takarékoskodniuk is kellett, nézni minden krajcárra, aztán a mai lányok már loptak, pletykáltak. A cseléd fölöslegesnek is mutatkozott. Pacsirta meg az édesanyja mindent elvégzett sokkal jobban. Szenvedélyesen tisztogattak, szakácskodásba pedig egyenesen beleszerettek. Folyton sütöttek, főztek. Anya és apa megitták a teját. Éhüket azonban nem verte el, csak kimosta a gyomrukat. Növelte az űrt. Nyomban az ebédre gondoltak. Már hetekkel ezelőtt elhatározták Pacsirtával együtt, hogy erre pár napra, hiszen csak 1 hét az egész. Nem főznek otthon. Pacsirta, aki a konyhát vezette, a magyar királyt ajánlotta. Sárszeg legnagyobb vendéglőjét, mint ahol még legtűrhetőbb a koszt. Mind hármuknak lesújtó véleménye volt a vendéglőkről, és bár alig fordultak meg itt, órákig tudtak beszélni fitymáló sajnálkozó arccal, micsoda moslékszerű levest, mócsingos, rágos húst, kotyvasztott tésztákat adnak szegény aglegényeknek, a családtalan fiatal embereknek, még nem ismerik a jó házit, és micsoda förtelmes tisztátalanságok fordulnak elő ilyen konyhában. Ó, az ottani levesek, az ottani húsok, az ottani tészták! Cifra Gézának is gyakran kifejtették ezt. Most erőszakot kell tenniük, hogy legyőzzék undorukat, melyet maguk növesztettek nagyra, mesterségesen. Útközben vigasztalgatták egymást, szemüket összehúzták, orrukat elfintorították, mikor beléptek a magyar király óriási, tejüveggel fedett, nappal is 4 ívlámpával világított barátságos tiszta éttermébe. Ákos leült egy asztalhoz feleségével. Patyolat fehér abrosz terült eléje, középi csokor virágált, mellette sótartó, frissen pupozott sóval, paprikával, borstartó, mustáros üveg, ecet, olaj, oldalt, ezüst száru üvegtálon almák, őszi barackok, fonott kosárkákban frissen sütött ropogós császár zsemjék, sós kiflik, mákkal hintett cipocskák, épp akkor lépett be 2 fehér sipkás cukrászfiú is, hosszú deszkán rengeteg rémes lepényt hozva, melynek dús, tojásos tölteléke csodásan aranylott a cukorral vastagon szórt, barna-pirosra sült, omlatagnak látszó vajas tészta kérge alatt. Csak futó pillantást vetett oda az öreg, bizonyos halvány megvetéssel, aztán fölvette az étlapot. Feleségének adta. Rendelj valamit, én meg se nézem. Mit akarsz?
Mindegy, szólt Ákos. Egészen mindegy, akármit.
Körülnézett a teremben. Nem volt itt kellemetlen, semmi esetre sem olyan kellemetlen, mint ahogy gondolta. Majdnem minden asztalnál ültek már. Nem ismerte őket, s a vendégek sem tudták róluk, hogy kicsodák. Hiszen olyan elvonultan éltek, hogy idegeneknek számítottak, maguk is úgy érezték, hogy egy új város éttermébe csöppentek. Szemben velük azonban ismerős ült, Weiss és társa egyedül. Weiss úr magában járt mindig, a társa nélkül, kit csak kevesen ismertek, de azért csak így hívta őt mindenki Sárszegen, Weiss és társa. Weiss és társa tehát föltekintett az előtte lévő ezüst sajka lanyha páráiból, melyek csíptetőjét köddel vonták be, és köszöntötte Ákost. Csak futóan, mert teste lelke az evéssel volt elfoglalva. Meregette a gulyáslevest, a kockára vagdalt, piros gulyás húst kirakta az MK monogramos porcelán tányérra, és a tojásdott burgonyát kanalával morzsolgatta össze. Jó ízűen gyorsan evett. A levet, a remek, zsíros levet villájára tűzött zsemlje darabkákkal mártogatta ki. A pincér tányérokba öntötte a barna húslevest, melynek forró fölszínén zsírban sütött, könnyű, borsó gömböcskék libegtek palacsinta tésztából. Utána rizses csirkét rendeltek, majd otthon is gyakran készítettek, majd mággyarakást. Ákos elég jó étvágyjal, elég gyorsan elfogyasztott mindent. Milyen volt? Kérdezte felesége, ki madár étkül lévén csak Villahegyről evett, s ilyen dologban nem érezte magát illetékesnek.
Meglehetős? Szólt az öreg.
Egészen,
kezdte magas lelkes hangon, de meggondolta.
Egészen meglehetős,
igazította ki magát. Fizettek, de még üldögéltek kicsit komoran, elfogadottan. Kanalak, villákések zengettek mindenütt ezüst trillával. Az emberek teljes meggyőződéssel táplálkoztak, tudva, hogy igen fontos dolgot visznek véghez. Magányos urak önzően ettek, a családok pedig kedélyesen eltelepülve, asztalkendőt kötve kisfiúk, kislányok nyakába. Ákos többször feleségéhez hajolt. Ki ez? Nem ismerem. És ez? Ezt sem ismerem. Mellettük honvéd tisztek tanyáztak, kik nemrég érkeztek vissza a bileki helyőrségből. A délcek fiúk sóskéflit ropogtattak egészséges fehér fogaik alatt, és a fogpiszkálóra tűzve ajóka gyűrűket emeltek ki bádog dobozok olajos mélyéből. Ákos búsan szemlélte őket, de amint nevetni kezdtek, lesütötte szemét. Bántotta a fiatalemberek tekintete, kik bizonyára vidám, lányos házakhoz járnak, kaucióra számítanak, más, egészen más világban élnek, mint ők. Hogy leplezze zavarát, melyet a sok ráirányuló tekintet okozott, kezébe vett az étlapot, s nézegette csupa unalomból. Távol a sarokban, hol első Ferenc József király arcképe lógott, magyar tábornoki egyenruhájában, a pálma mellé nagyobb társaság ült le, mely minden délben itt villás reggelizett, s a pincérek kitüntető figyelemes ürögtek forogtak körülötte. Csonthúst, paprikás virslit ettek, és egymás után hajtogatták fel a korsos öröket. Vajkaiék csak Gál doktort ismerték itt a házorvosokat, egy rövid látó társadalmi életet élő urat, kifolytó vendéglőkben, kávéházakban, színházban tanyázott, s rejtély, hogy mikor gyógyított, meg Pribocait, a kedves csöndes patikust, ki mint alelnök foglalt helyet az asztalnál. Bólongott szelít fejével, mely a gyér szőke haj már 10 év óta elvesztette színét, de sehogy sem akart megőszülni, csak halvány ila színűvé vált, mintha festené. De itt volt a város színe java is. Fehér Tata, az Agrárbank sárszegi fiókjának igazgatója, Galló ügyész, ki már megtartotta szigorú vádbeszédét a rablógyikos sváb ellen, és még sokan, igen sokan. Füzes Feri
Elintézte a párbajt. Balra, súlyos feltételekkel. Nem szólt erről senkinek, mint gentleman és úri fiú, csak Gál doktort, a társadalmi orvost vonta félre a hosszú asztal sarkába, és ott még jobban mosolyogva, mint rendesen szokott, közölte vele, hogy holnap reggel megverekszenek az urak a városerdőben, a már ismert helyen hozza magával orvosi műszereit. Végkimerülés, természetesen végkimerülés. 5 percenként nyílt az ajtó. Az újonnan érkezőket majdnem mind ez a társaság nyelte el. Egy óra után, hogy vége volt az iskolának, a tanárok állítottak be Málvádi, a számtan és fizika szigorú professzora, és Szunyog, a latin nyelv tanára. Gál doktor nyomba maga mellé ültette Szunyogot. Anélkül, hogy valamit szólna, Szunyog csuklóját a nagy ujja és a hüvelykujja közé fogta, bal kezével kivette aranyóráját, figyelmesen olvasni kezdte a tanár pulzusát. Cudar állapotban volt már szegény Szunyog. 2 évvel ezelőtt a delirium tremens kétségtelen tünetei mutatkoztak rajta, és családja bedugta egy szanatóriumba. Itt kissé magához tért, de mihelyt kijött, visszaesett régi betegségébe. Valaha csodálatos tehetség volt, de sárszegen ivásnak adta magát, szenvedélyes alkoholista lett. Diákjai azt rebesgették, hogy zsebében tartotta a pálinkás butykost, és előadás alatt is kikiszaladt a folyósóra, hogy húzzon belőle egyet. Különben már hónapok óta nem tudott aludni sem. Fázott, vastag felöltött viselt nyáron is, és szipőjét vattával bélelte, hogy lábai ne dideregjenek. Kövér arca, dupla tokája, téglavörösen izzott, gyermek kék szemét könnyek borították. Már most délelőtt részeg volt. Csuklója, jéghideg csuklója, reszketett az orvos meleg kezében. Vastag felöltőjében föltűrt gallérra ült az étteremben, s félénken, mint ahogy a diákjai tekintettek rá, az orvosra nézett. Gál doktor lenyomta órája fedelét, mely a rugón halkan, aranyzajjal kattant, és ránézett Szunyogra. Mint minden nap, most is a lelkére igyekezett beszélni. Dicsérte az élet meg annyi szépségét, eszébe idézte feleségét, eladó leányát, becsvágyát is, a filológiai közlönyben megjelent értekezéseit, s azt sem titkolta, milyen szörnyű sors vár rá rövidesen, ha nem szakít eddig életmódjával. Szunyog hallgatta, pislogott szőke szempilláival. Vastag törzse ide-oda ingott, lesoványodott lábai reszkedtek, aztán megfogadva a tanácsát, csak 3 deci asztalit rendelt. Vajkaiék már indulóban voltak, mikor belépett Környei Bálint 2 úrral. Az egyik Szóivai volt, a közkedvelt komikus, a másik kürtő kalapban nagyon elegánsan, mint a skatujából ugrott volna ki, egy magas színész, a sárszegi leányok asszonyok bálványa, Zányi Imre, a hős szerelmes. Eddig is otthonosan viselkedett az asztaltársaság, de a lárma kacagás csak most hágott tetőpontra. Környeit öblös hahota fogadta, ami az elnököt meg is illeti. Ő pedig megállott előttük, mint egy szemlét tartva a párducokon. Szervusztok, urak! A Párducok című asztaltársaság vagy 20 évvel ezelőtt alakult Sárszegen, azzal a nem megvetendő céllal, hogy a szeszfogyasztást népszerűsítse, és a férfi barátságot ápolja. A Párducoknak inniok kellett napszámban, lelkiismeretesen, akár bírták, akár nem. Ákos is közéjük tartozott, mindjárt az asztaltársaság megalakulásakor, de aztán hirtelen megöregedett, elsavanyodott, ahogy mondták, és nem nézett többé feléjük. Mások kidőltek, meghaltak, idült szeszmérgezésben, májzsugorodásban, mely a sárszegi férfi életek rendes befejezője. Ezeknek sírját évenként megkoszorúzza az asztaltársaság. Mikor Környei beszél, az ifjak, párduckölykek és az öregek könnyeznek, kik deresedő fejjel is állják a sarat, és mindig párducok. Környei Bálint letelepedett közéjük. Mindenkihez volt egy nyájas szava. Ahogy azonban szájához akart emelni a sörös korsót, észrevette Ákost, kedves ifjúkori pajtását, régi cimporáját. Elmosolyodott, majd hanyat dőlt a meglepetéstől. No de, ilyent! Kezét lengetve intett neki, s vidéki szokás szerint átkiáltott az asztalához. Szervusz, öreg! Szervusz! Szervusz! Már nem sok kapcsolat volt közöttük, csak annyi, hogy Környei, mikor vadászott a birtokán, pár foglyot, pár vadkacsát küldött neki. De most, hogy meglátták egymást, örültek. Az asztaltársaság az üdvözlése halkította hangját. Odahajolt szeretett elnökéhez, ki magyarázott valamit, nyilván elmesélte, kiket köszöntött. A párducok néhány pillanati tisztelettel, nem minden szomorúság nélkül tekintettek Vajkaiék magányos asztala felé, Könnyei Bálint fölkelt.
Isten hozott, Ákoskám!
Mondta, mielőtt asztalukhoz ért volna, majd kezet csókolt az asszonynak, és kezelt Ákossal is.
Ez föl kell írni a kéménybe, fekete krétával, és nevetett. Hogy kerülsz te ide?
Ebédeltünk, szólt Ákos, de aztán csak ötölt hatolt.
Öreg párduc, szakította félbe Környei, és megfenyegette ujjával. Egészen hűtlen lettél hozzánk. Miért nem nézel fel egyszer a kaszinóba?
Kérlek, alassan.
Én már nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom, aztán kérlek, alassan,
gondolkozott. Megvénültem. A két barát bólintott, mutatták egymásnak fejükön a barátpilist,
mennyire megkopaszodtak.
Eldiskuráltak erről, arról, régi emberekről, híres mulatozásokról. Környeit azonban nem sokára hívták az asztalhoz, bocsánatot kért. Vajkaiéknak is menniük kellett, kiban laktak az utcára. Éjszaka valahol eshetett, enyhült a rekkenő meleg, puha, kedves fény öntött el mindent. Ákos kihúzta magát, tüdejébe szívta levegőt, melegség ömlött el tagjaiban, kezdődött az emésztés. Az ételek jótékony, erőnevelő anyagukat most küldték szét a véráramba. Az érdeklődés, mely a vendéglőben megnyilatkozott irántuk, követte őket itten is. Utánok fordultak, nem mintha valami feltűnő lett volna rajtuk, de itt az utcán még nem szokták meg őket, mint azokat az öreg diványokat, melyek rendesen benn állnak a szobában, és furcsák, mikor évenként egyszer-kétszer kiállítják a szabad levegőre, hogy szellőződjenek. Nem iparkodtak. Lassacskán, módosan sétáltak, lépegettek a söpört aszfalton, melyet keramit téglák kereteztek, fogadták a sétálók üdvözlését, kik a hőség múltán, mintha nyájasabban köszöntenék őket. Átadták magukat a délután hangulatának. Harangoztak, bim-bam. Sárszegen folyton harangoznak. Reggeli misére, vecsernyére, temetésre, nagyon sok temetésre. A Széchenyi utcán három koporsó üzlet is volt egymás mellett, és két sírkövesbolt. Aki először járt itt, hallotta ezt a fűsiketítő harangozást, és látta ezeket a koporsós, meg sírkövesboltokat. Azt hihette, hogy az emberek nem is élnek itt, csak meghalnak. A kereskedők pedig benn ültek boltjukban, koporsók, sírkövek mellett, minden kereskedő vakbuzgó hitével, hogy az embereknek épp az ő árjuk kell, és ebből a boldogító rögeszméből meggazdagodtak, fölnevelték gyermekeiket, úrian eltartották családjaikat. Ákos benézett egy ilyen üzletbe. Egymás mellett álltak az érckoporsók, minden méretben, a gyermekkoporsók is, de a boltos szivarozott, a boltosné újságot olvasott, az angora macska pedig a fakoporsóban mosdott. Nem volt ez csúnya? A Mária gyógytár üvegkorsóin rézsút bukott el a napsugár, és aranybetűs cégére Pribocai nevével, valamint védőszentje, a kígyó Tipró Mária, és mellett a pogány, Esculapius testvérjén világított. Minden ragyogott. Ragyogott minden szörnyűség. Még az orvosi műszerkereskedés kirakata előtt is tündökölt. Csillogtak az ezüstös csipeszek, a gumikesztyük, az összecsukható műtőágyak, a bonztani bábú lékelt koponyáját, kékvörös üvegszemét, véres szívét tárta föl, késelt hasát tette közszemlére, csavargó beleivel, barna májával, zöld epezacskójával. Sohasem merték ezt megnézni, de most megnézték, borzasztó volt, de érdekes volt. Aztán a többi kirakat, minden kirakat, hogy csábított, mennyi ígéretet, mennyi üzenetet küldött feléjük. Tessék, kérem, az élet kínálta holmit. Tessék vásárolni, vadonatúj áruk, melyeket még nem használtak, a régiek kopottak helyett, sejempénztárcák, ízléses halmokban bársonyok és ruhaszövetek, zsebkendők és sétapálcák, illatszeres üvegek,
Átkötve sejem szallaggal pipák és szopókák, ropogós szivarok és aranyhüvelyes cigaretták. Vesz és társa előtt megálltak. Egy disznó bőröndöt csodáltak, melynek patent angol zára volt, nem olyan, mint az ő keshet vászon bőröndjüknek, meg egy krokodil bőrtáskát. Ettől az asszony nem is tudott megválni. Jaj, beremek! Jaj, bekedves! Ákosnak kellett figyelmeztetni, hogy már menjenek tovább. Vajna úr kirakatában viszont irkák, tolltartók között könyvek sorakoztak, melyeknek címlapját már kiszívta a kánikulai nap. Az öreg urat ezek a pesti irodalmi újdonságok a nemesi oklevelek avattak stílusa után valósággal meghökkentették. Vad verseskönyvek meredtek rá, melyek akkor divatoztak, vigyorgó ördögarcokkal, mesztelen férfiakkal, örjöngő nőkkel, kik hajukat kibontották, szemüket elmeresztették. Ákos többször elolvasta a kihagyalt, álmodern címeket is, Halálfutás, Életében, Aspasián, Akarlak. Az asszony elmosolyodott, meglökte urát. De az nem nevetett, csak vállat vont. Tudomásul vette, hogy ilyen is van, és bár furcsálta, nem tagadta, hogy érdekelte. Otthon házi cipőt vette, kifújták magukat, pihentek, sok minden történt. Még sütött a nap. Kinyitották az ablakokat, a lakás átjárta a lanyha légáram, melyen aranypor oszlopok libegtek. Szemben velük Veres úr rongyos szutykos porontja gyurka ácsorgott. Száraz kenyeret majszolt, melyen a vastag cukros napfény végig csorrant, mintha a mézet pergettek volna rá, s a fiú nyalogatta. Távolról behallatszott egy cigány banda hangja. Hallgatták, ketten, együtt. Muzsikálnak, mondta anya. Igen, valaki mulat. Hallod? Nincs cserepes tanyám. Ákos, mikor esteledett, a levéltartóból behozta a pesti újságot. Egy hírlapot járatott, melyet még apja rendelt meg, és előfizetése családi hagyománnyá vált, mert annak idején a magyar nemesi családok érdekeit is tápolta. Azóta az újság minden vízben megfürdött, megváltoztatta irányát, rá sem lehetett már ismerni. Ellenkezőjét hirdette annak, mint amivel valaha indult és győzött. Az öreg azonban ezt nem vette észre. Régi méltánylással beszélt róla, és mikor fölbontott a címszalagját, áhítat ült arcára, templomi komolysággal merült egy-egy cikkébe, és a véletlenül épp az ő társadalmi osztályát szapulta, és ellene, meg atyafiai ellen küzdött, azt hitte, hogy nem egészen érti, amit olvas. Még mindig bólingatott, és szórakozottan, nem akarva ellen mondani, tovább lapozott. Kicsit elfásult a cikkek iránt. Nem olvasta többé, csak a vegyest, a házassági és halálozási rovatot. Aztán ezt is abbahagyta. Hetekig föl sem nyitotta számokat. Ott hevertek asztalán, töretlen címszalaggal. Ma, minthogy későn kelt, és a sok járás kerés ellenére még mindig nem álmosodott el, böngészgette az újságot. Csak hogy nem jól látott. Vajkaiék villancsillárjai mind magasan lógtak, közel a mennyezethez. Ezen kívül a négy körte közül hármat kicsavartak, hogy takarékoskodjanak. Másra sokkal több pénzt költöttek, de ehhez a takarékossági elfhez ragaszkodtak. Így állandóan félhomályban botorkáltak. Nem látok, mondta Ákos. Talán csavart be a körtéket. Ákos fölállt az asztalra, megigazította a villanyt, négy lámpa gyulladt ki. Meleg, egyenletes fény ömlött az ebédlőre. Milyen barátságos, kiáltott az asszony. Igen, így lehet olvasni. Az öreg föltette pápa szemét, és olvasni kezdett a feleségének. A Dreyfus pör második tárgyalása. A renni katonai törvényszék előtt. Az a francia kapitány, kiről annyit beszéltek, kiszolgáltatta a titkos aktákat a németeknek. Hazárulással vádolják, s most felel bűneiért a bírái előtt. Halálbüntetésről írnak. Ez nem érdekelt az asszonyt. Vilmos császár Elzász Lotaringiában. A német császár? Igen, oda utazik, és ki fogja jelenteni, hogy ez a tartomány mindörökké német volt, és az is marad. Elzász Lotaringia? Az anya,
amelyiket 1871-ben visszafoglaltak a franciáktól. Hely, akkor még fiatalok voltunk. Én 40 éves.
Ágos elmosolyodott, az asszony is. Kezét gyengéden az öreg úr kezére tette.
Csak nem lesz megint háború,
sóhajtott az asszony.
A franciák meg a németek, magyarázta Ákos. Most sem nagyon szeretik egymást, de úgy látszik, hogy mégiscsak kibékülnek.
Külföldi hírek szálltak köröttük, villamos pezsgéssel telítették a szoba levegőjét, melyben éltek, és bekapcsolták őket az egész világ izzó, keserű, de nem dicstelen, nem érdektelen küzdelmébe. Nem sokat értettek belőlük, de mégis úgy érezték, hogy nincsenek egészen egyedül, milliók és milliók épp úgy küzdködtek, mint ők. És ezek a harcok most itt adtak találkozót egymásnak.
Strike! Olvasta Ákos. Ez angol szó? Úgy kell kiejteni, hogy strike. A munkások nem akarnak dolgozni.
Miért?
Mert nem akarnak.
És miért nem kényszerítik őket? Ákos vállat vont.
Anya?
Szólt óvatosan, megigazítva orra nyergén a szemüveget.
Brazíliában 5000 munkás sztrájkol. A munkaadók mereven elzárkoztak a munkások követelései elől.
Szegények, mondta anya, és maga sem tudta, kiket sajnál. A munkásokat-e, vagy a munkaadókat? Különben mi minden hónapban felfedezték a tüdővés biztos gyógymódját, ami bizonyítéka annak, hogy mégiscsak haladunk.
Tyűha, mondta Ákos, mi nálunk is. Lelketlen izgatók járnak a nép között. A parasztoknak 100 láncföldet ígérnek a miniszterelnök nevében. Azt írják, hogy kommunizmus. Föl akarják osztani a földeket.
Kik?
A lelketlen izgatók.
Anya sopánkodott és bólingatott.
A lelketlen izgatók.
A politikából elég volt. Inkább a végzetes szerencsétlenségek érdekelték őket.
Ohio államban, olvasta apa, az összekötő vasúti hídról lezuhant egy vonat. 30 súlyos sebesült és 2 halott.
Írtóztató,
jegyezte meg anya, ki egyszerre fölrezzent és majdnem sírt.
És mi van szegény sebesültekkel? Kérdezte.
Keresték mind a ketten, de nem találták. Arról ma nem ír az újság, mondta apa.
Minden esetre benne éltek az eszmék, érdekek, emberi közösség áramában, s ez fölfrissítette őket, eloszlatta azt a fulladt tompaságot, mely belé evődött testükbe, ruhájukba, minden bútorukba. Maguk elé bámultak.
Hogy vagy, anya? Kérdezte Ákos.
Hát, szólt az asszony, meg vagyok, apa. És te?
Én is.
Ákos odament hozzá, szeliden megcsókolta a homlokát. Amikor a mécsest meg kell gyújtani, nem találták a gyufát. Ott állt mindig az almáriumon, az üvegbúrás óra mellett, de most nem volt a helyén. Az asszony tűvé tette a házat. Végül a konyhában lelte meg, reggel kivitte, a teafőzéskos ott felejtette. Behozta, átadta urának. Ekkor összenéztek, és eszükbe jutott valami. De nem szóltak semmit.